Szép jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztust. A mikrofonnál Nemes Csaba, a Napimus Egyesületnek az alapító tagja vagyok. Ismerhetnek már, többször voltam műsorvezető is, és többször vettem részt beszélgetésekben ebben a műsorban. Most egy kitűnő vendéget hoztam el, mint ahogy szoktunk. Kuslics Bélát.
Egy kitűnő... estét kívánok!
Neked is szép jó estét kívánok, és kívánok jó estét itt. Egy kitűnő fiatal kutatót, akit emlékeim szerint talán több mint tíz év ezelőtt ismertem meg. Talán egy Hetesi Zsolt előadás után egy tejázóba beszélgettünk, akkor, mintha Béla még az orvosi egyetemen tanultál volna, vagy talán már elvégezted éppen, és azóta sok mindent tanultál és csináltál. Nagyon izgalmas témákkal foglalkozom nagyon mélyen. A fenntarthatóságnak, a teremtésvédelemnek a átfogó témáiról fogunk ma este beszélgetni. De mielőtt erről beszélgetnénk, egy kicsit mutasd be magad, mikkel foglalkozol, hogy kerültél ide, egyáltalán ezekkel a témákkal, amikkel foglalkozol, miért foglalkozol, hogy jutottad eszedbe?
Hogy jutott az eszembe? Valóban az orvosira jártam, ami különböző személyes okokból nem az én világom volt, és az, hogy nem az én világom, annak az egyik lába az volt, hogy megismerkedtem olyan emberekkel, akik a zöld mozgalomban aktívak, meg ilyen nagy agyak, például Zlinszky Jánossal.
Igen, közös jó ismerősünk.
És őtőle kaptam egyszer a Növekedés határai című könyvet, amiről már biztos volt szó ebben az adásban. És azt például egyszer elolvastam, még talán az egyetem alatt, és akkor az volt az egyik dolog, ami úgy jelezte nekem, hogy itt azért többről van szó, mint hogy egyes lokális, nem tudom, ökológiai rendszerekbe, mint olyan kiránduláson látom, hogy sok a szemét, az erdőben néhány helyen, de hogy ennél egy nagyobb rendszer problémáról van szó, és elkezdtem, és az is világos volt, hogy én ahhoz még fiatal vagyok, hogy ezt megússzam.
Aha.
És ezért elkezdett érdekelni a dolog, és úgy belesodródtam, vagy kicsit szerelmes lettem ebbe a témában, nagyon izgalmasnak találtam, talán az interdisziplináris természetét találtam, tehát így személyesen ezek a motivációim, hogy intellektuálisan nagyon izgalmasnak találtam a kérdést, és aztán csináltam egy-két projektet így a zöld mozgalomban, vagy ilyen civilként, szerintem egy ilyen előadás sorozaton találkoztunk. Igen. Először, amit szerveztem, és aztán akkor elkezdtem professzionálisan is ezzel foglalkozni, és akkoriban indult a Zöld Ombudsmannak az irodája, először neki voltam szakértője, aztán elkezdtem doktorizni ebben a témában, és akkor az orvositól átsodrottam a társadalomtudományok felé, ami igazából már rögtön nekem egy fontos felismerés volt, ami talán így hallgatók felé is egy érdekes üzenet, hogy én először elkezdtem megtanulni részint tőled például a klímaváltozásról, hogy akkor mit is jelent az, hogy a légkör infravörös transzparenciája, és akkor ezt megértettem, meg hogy mit kell csinálni, nem tudom én, napelemek, szélkerekek, és egy ponton rájöttem, hogy ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk, ahhoz már elegendő a természettudományos tudásunk. Persze lehet még nagyon sok tudományos kérdést föltenni, de a problémát, hogy mi a baj, azt elég jól értjük, és igazából elég jól meg is vannak a megoldásaink, és nem csináljuk. Miért nem? És akkor viszont világos lett, hogy akkor ehhez nekem nem a fizika szakra kell beiratkoznom, nem is az ökológiára, hanem a szociológiára sokkal inkább, és akkor ezért jártam a szociológiára is a Közép-Európai Egyetemre. És most pedig aktuálisan épp egy természetvédelmi szervezetnél dolgozom, a Magyar Madártani Egyesületnél, és mellette...
Az egyik legjobb természetvédelmi egyesület különben az országban.
Igen, egyik legrégebbi, igen. És most kőkemény természetvédelmet csinálunk, tehát a kőkemény alatt azt értem, hogy ez most ilyen nagyon szakmai munka, nem annyira, nem tudom, nem ilyen, van benne valamennyi ismeretterjesztő, meg ilyesmi dolog is, de alapvetően mi most mezőgazdaság szabályozásával, meg ilyesmi kérdésekkel törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne a mezőgazdaságot úgy csinálni, hogy azokon a növényeken kívül, amiket termesztünk, még más élőlények is ott jól érezzék magukat, mondjuk így ez a rövid sumája a dolognak.
Hát igen, ugye az orvostudomány, amit elkezdtél, az is kőkemény természettudomány és holisztikus tudomány is, meg hát a szociológia is holisztikus tudomány is, és most, amit csinálsz, az nagyon konkrét dolog. És van egy nagyon konkrét ügy is, amiért téged hívtalak. Egy könyvet írsz, már jó régóta, és erről szeretnék majd beszélni, erről a könyvről, meg erről a könyvnek a témáiról, meg hogy miért szeretnéd megírni, miért kezdtél neki. De mielőtt elkezdenénk, naphimnuszos teremtésvédelmi műsor nem múlhat el Laudato Si, áldott légy, enciklika idézet nélkül, és én kiválasztottam egy idézetet a sok közül. Érdemes lapozgatni a áldott légy című enciklikát, az ember mindig beleütközik valami újba, pedig én is már többször olvastam, és épp emlegette Zrinszky János barátunk, aki tanítja is a Pázmányon, ő is mindeneken mondja, hogy hát már tanítja évek óta, és mindig úgy érzi, hogy kap újat. Nos, a áldott légy enciklikának az első fejezete, ami a közös otthonunkkal történik című fejezete, tudományos alapossággal a szaklaításon kívül megpróbálja megfogalmazni a legfontosabb, legkirívóbb környezeti és társadalmi problémáit a Földünknek, és a legvégén ennek a kis fejezetnek a Vélemények különbözősége című alfejezetből olvasnék föl neked, meg a hallgatóknak egy kisebb részletet. Végezetül elismerjük, hogy a mostani helyzettel, és erről majd fogunk beszélni, és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban többféle elképzelés és gondolkodási irány is megfogalmazódott. Az egyik végletet azok képviselik, akik mindenáron fenntartják a haladás mítoszát, és azt mondják, hogy az ökológiai problémák egyszerűen megoldhatók lesznek új technikai alkalmazásokkal, nincs szükség elköltségi megfontolásokra, vagy alapvető változtatásokra. A másik véglethez azok tartoznak, akik szerint az emberi lény bármilyen beavatkozással csak fenyegetést jelenthet, és csak árthat a világ ökoszisztémájának, ezért csökkenteni kellene a jelenlétét a bolygón, és meg kellene akadályozni mindenféle beavatkozását. E két véglet között kellene megfogalmaznunk a közös gondolkodás segítségével a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket, hiszen a megoldásnak nem csak egyetlen módja lehetséges. Ez azt eredményezné, hogy a különböző elképzelések párbeszédet kezdethetnénk egymással, hogy az átfogó választ megszülethessen. Nos, ez az átfogó válasz számomra olyan lehet, mint amivel te elkezdtél foglalkozni, és erről beszéljünk, a könyvnek a címe az a reziliencia, ami egy új, viszonylag új fogalomrendszer, és nem csak fogalomrendszer, hanem amennyire én ismerem, és ismerem a készülőkönyvet, az egy módszertant is ad, vagy adhat a jelenlegi generáció, meg a jövő generáció kezében, és ebből a módszertanból levezethető különböző olyan intézkedések, olyan célok, olyan eszközök, amivel talán megoldhatók a jelenlegi világ problémái, vagy legalábbis egy része megoldható.
Igen,
egyetértesz ezzel, és hogy látod te egyáltalán a mostani világunkat? Ferenc Pápa persze 5 évvel ezelőtt írta, hogy jobb lett a helyzet, vagy rosszabb?
Az biztos, hogy rosszabb lett. A legtöbb ökológiai nagy problémában mondjuk a három legnagyobb, az éghajlatváltozás, a fajok kipusztulása és a nitrogén-foszfor szennyezésnek a mértéke.
Igen.
Ezben a háromban biztos, hogy rosszabb irányba mentünk. A helyzet, hát ez vérmérséklet kérdése, meg tehát az, hogy mi a megoldás, amiről Ferenc pápa is ír, ugye fontos kérdés az, hogy egyáltalán mit tekintünk megoldásnak, mármint, hogy ez nem egy matematikai példa, hogy amit mondja, sokat szokták mondani, hogy az éghajlatot, mit tudom én, vigyük le a hőmérsékletet 2 vagy 1,5 fok alá, de ez nem egy ilyen egyszerű matematikai
kép. Ne engedjük ennél nagyobb.
Igen, tehát, hogy ne engedjük, hogy annál jobban fölmelegedjen. ezzel kapcsolatban is szkeptikus vagyok, hogy ez sikerülni fog-e, de az, hogy tehát ez egy száraz matematikai formula, ami mögött rengetegféle társadalmi valóság állhat.
Így van.
És ez a sokféle megoldás, amire a Ferenc pápa utal, azok végül is arról szólnak, hogy az ilyen típusú nagy végcélokhoz sokféle eszközzel el lehet jutni elvileg. Nem tesszük ezt érdemben, tehát azt hiszem, hogy...
Béla, egy kicsit beszéljünk, bocs, ne haragudj, hogy megszakítottalak, hogy már bedobtam ezt a rezilienciát, amiről sokan nem tudják, hogy mit jelent. Lehet hosszan megfogalmazni, hogy mi ennek a definíciója. Zinszky János barátunk azt szoktuk mondani, hogy magyarul ez egy állóképesség, egy rugalmassága, egy bizonyos rendszernek.
De akkor kezdjük azzal, hogy egy bizonyos rendszer, milyen rendszer, mert szerintem ez az egyik legfontosabb. Tehát itt egy gondolkodásmódról beszélünk elsősorban, és a reziliencia ennek a rendszernek végül egy fontos tulajdonsága lesz. És a gondolkodásmódunknak a központi gondolata az, hogy társadalmi ökológiai rendszerekről beszélünk, társadalmi kötőjel ökológiai. Nem arról van szó, hogy vannak ökológiai rendszerek, amik érintetlenek, önszabályozóak, és mi nézzük őket egy akváriumban. Nem is arról van szó, hogy van egy társadalom, aki éli világát a városaiban, és semmi dolga az ökológiával, vagy hogy ez két egymástól bármilyen értelemben elszakítható. Hanem ezer és egy szálon kapcsolódunk egymáshoz. Ebből a legnyilvánvalóbb az élelmiszer, meg a levegő tisztasága. De nagyon sok szálon kapcsolódunk egymáshoz, és azok a környezeti problémák, amik ezt az egész ökológiai válságot alkotják, ezek mind sokkal jobban megérthetők, hogyha társadalmi ökológiai rendszerként tekintünk rá, ami azt jelenti, hogy szükségünk van egy olyan gondolkodásmódra, meg egy olyan nyelvezetre, amiben a társadalomtudósok, a természettudósok képesek tudományos szinten is, döntéshozatali szinten is, meg hétköznapi szinten is egymással szót érteni.
Jó, ezt értem. Akkor legyünk talán egy kicsit konkrétabbak.
És akkor még ehhez hadd tegyek valamit hozzá.
Igen?
És a konkrét. És akkor miután van egy ilyen társadalmi ökológiai rendszerünk, akkor utána ez a rendszer különböző dolgokat csinál. Lehet ez egy mezőgazdasági rendszer, ami mit tudom, búzát termel, vagy lehet ez egy erdő, aminek számos funkciója van. Ezek közül az egyik az, hogy fát termel, de vannak ott nem tudom én állatok, amiket részben vadászunk, részben nem, kirándulunk benne, feltöltődünk le, stb. Tehát és az, hogy ez a rendszer mennyire képes különböző kihívásoknak ellenállni,
igen.
Ezt nevezzük végső soron a rezilienciának.
Aha.
Az ökológiai válság az azzal az ígérettel közelít felénk, hogy egyre nagyobb kihívások lesznek. Részben a korábbian ismert kihívások egyre nagyobbak lesznek. Például régen is voltak viharok, most nagyobb viharokra várunk.
Így van.
Részben pedig lehet, hogy olyan kihívások is lesznek, amikre korábban nem volt példa. Például olyan fajok bukannak föl, akik korábban egyáltalán nem voltak jelen a Kárpát-medencében. És mind a kettő esetében fölmerül az a kérdés, hogy egy ilyen társadalmi ökológiai rendszer, tehát például egy erdészeti műveléssel működő erdő, az mit kezd egy ilyen kihívással? A mit kezd, az nem az erdő mit kezd, nem is az erdész mit kezd, hanem az az interakció, amit az erdő, erdész, turista, nemzeti park, az erdő határában levő falu, tehát ez a teljes egység, mint rendszer, hogyan működik, amikor megtörténik valami meglepetés.
Sok hatás, meglepetés. Sok hatás, ugye azt meglepetés. Szoktuk mondani, de mintha ez a pszichológiából jött volna ez a fogalom, emlékeim szerint, de nem vagyok benne biztos. Egy rendszer akkor reziliens, hogyha egy sok hatás követően vissza tudja szerezni a maga önszabályozó képességét.
Igen, a saját erejéből.
Tehát a saját erejéből, a pszichológiában azt szoktak mondani, hogy egy ember akkor reziliens, hogyha egy gyász, vagy bármilyen más sok hatás után vissza tudja magának szerezni a saját képességét,
igen,
arra, hogy önállóan éljen. Tehát ez lehet ilyen, és ugye erről beszélünk most, hogy van egy sok hatás, sokféle hatás van,
igen.
És elég gyorsan, tehát elég néhány 10 év alatt, vagy mondjuk 100 év alatt éri a globuszt, az ökoszisztémáinkat, sőt, nem csak az ökoszisztémáinkat, az emberi társadalmat ez a sok hatás, mert hogyha ökológiáról beszélünk, és visszatérve Ferenc pápára átfogó ökológiáról beszélünk, és a teremtésvédelemnek ez egyik fontos megfogalmazása, akkor a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi feszültségek, meg az ökológiai feszültségek egymásra hatása, az még inkább megemeli ezt a sok hatást.
Tehát a reziliencia... Igen, tehát például a társadalmi problémák, például ott bejönnek, hogyha történik egy hirtelen ökológiai sok, mondjuk egy nagy árvíz, vagy egy olyan tűzvész, mint ami jelenleg pusztít Ausztráliában.
Igen.
Akkor egy olyan társadalomban, ahol szorosak a társadalmi kapcsolatok, az emberek alapvetően kooperációhoz szoktak, mindenkinek a tudás szintje túlterjed a saját szakmai berkein, tehát mondjuk úgy, hogy az emberek műveltebbek, szót értenek egymással szakmai értelemben is, nem csak nyelvileg. Egy ilyen társadalom sokkal könnyebben tud reagálni egy korábban nem látott problémára, mint egy olyan társadalom, ahol nagyon, a gazdagok nagyon gazdagok, a szegények nagyon szegények, térben és életmódban egymástól szeparáltan élnek, stb. Akár a szabályozási dolgok nagyon, a szabályozási mechanizmusok nagyon merevek, elszeparálják egymást, az emberek formálissá válnak azok a csatornák, amiken keresztül a társadalom a saját ügyeit intézi, akkor ha hirtelen reagálni kell valamire, ami nincs benne a receptkönyvekben, akkor újra kell kitalálnunk azt, hogy hogyan szoktunk kitalálni dolgokat, de nem biztos, hogy erre van időnk egy ilyen helyzetben.
Se idő, se az érdekek nem olyanok. Hát különösen,
meg nem szeretjük egymást, akkor nem segítünk egymásnak.
Hát és hogyha nagyobbak az egyenlőtlenségek, néhány évvel ezelőtt készült egy OECD jelentés, hogy az a fejlett országoknak a nagy szervezete, ami arról szólt, hogy az országok közötti fejlettségi különbségek csökkentek, de az országon belüliek viszont nőtek általában, és nem csak a fejlett országokban, hanem egy jó csomó fejlődő országban is. És ez azt eredményezi, hogy már a hagyományok se egyformák az egymástól elszakadt társadalmakban, és akkor nyilván nem tudnak válaszolni ezekre a sok hatásokra.
Így van, és hát a szűkülő ökológiai erőforrások azok tulajdonképpen kiélezik ezeket a társadalmi konfliktusokat. Tehát egy olyan, mint egy jelentős szárazság, ami akár Magyarországon is, ugye tavaly tavasszal, nyár elején volt egy nagyon hosszú aszály Magyarországon, a búzatermés 30%-át elveszítettük, ezt most az európai piac egész jól kiegyensúlyozta, tehát mi a boltok polcain nem láttuk, hogy hiányozna a liszt, de a termelők igen, hogyha ilyen típusú problémák fellépnek, és valódi szűkösség van, akkor nyilván kiéleződik az a konfliktus, hogy ez kié lesz, ami van, vagy ki adja el nagyon drágán, vagy tehát, hogy ez még jobban kiélezi a szétszakítottságot. Ez a társadalmi oldala a dolognak, de van egy fontos ökológiai oldala is, hogy meg kell értenünk, hogy az ökológiai rendszerek azok nem úgy működnek, hogyha így, mint a szalámit vagdaljuk föl,
igen,
akkor mindig csak egy picit lesz kevesebb, egy picit kevesebb lesz, és hogyha megállunk a pusztításban, akkor amink van, az megmarad, úgymond, mint egy szalámin. Ha abba hagyom egyik este a szalámi szeletelését, és félreteszem egy pár hétre, akkor a szalámin megmarad. Az ökológiai rendszereknél pedig vágok egy szeletet, és egyszer csak vágok egy ugyanolyan vékony szeletet, és hát most egy szalámi, a szalám is példával ezt nem lehet jól elmondani, de
igen,
hirtelen az
lineális,
egész megváltozik.
Nem lineális a világ, azt
tehát,
akkor
tehát nem lineárisan, hanem egyszerűen ugyanaz a hatás, amit már megszoktam, hogy ezt kibírja a Balaton, ha beleöntünk ennyi szennyezőanyagot. Tavaly is kibírta, azelőtt is kibírta.
Egyszer csak... 90-es évek elején nem nagyon bírta ki, majdnem tönkrement.
De pont ez az, hogy az 50-es évektől folyamatosan szennyezgettük, igen, és egyszer csak ugyanazt a szennyezést, elfogyott a türelme, mondjuk így, és az egész bezöldült. Erre még a hallgatók nagy része szerintem emlékszik, hogy zöld volt, algás volt, undorító
így
volt.
Van.
A turizmus, persze jöttek a társadalmi problémák, hol vannak a kelet-német turisták, stb.
Ez és egy bizonyos billenési pont volt, amiről majd később beszéljünk, de mielőtt beszélünk, és a könyvedről beszéljünk, kérnénk szépen egy kis zenét, egy kis szuszonási egy percet.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Mint a gyermek tágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl adj nekem. Mint a gyermek engem még ott a fény. Úgy kérek én szívembe új reményt, nagy hitet, éltetőt, egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk.
No, itt a Mária Rádió, és nem esem a mikrofonnál, a Mária Rádió műsora, a Teremtés Eredmény műsora, a Napimus Teremtés Eredmény Egyesülettel együttműködésben, és vendégem Kusli és Béla, is folytatnánk a beszélgetést. Egy nagyon érdekes kérdéssel abba hagytuk egy-két perccel ezelőtt a Balatont ért ökológiai sokról, amiről azt mondtam, hogy ez egy billenési pont. Ez egy ökológiai billenési pont. A könyvedben, ami majd készül, most már tudom, hogy több helyzet megíródott, hogy fogod meg ezeket a, szoktuk mondani, kritikus átmeneteket, billenési pontokat, és van még egy érdekes fogalom, amiről nem beszéltünk, lehet, hogy arról meg később beszélünk, ez a bizonyos antropocén. Lehet, hogy kezdjük ezzel, antropocénnal.
Kezdjük az antropocénnal. Az antropocén az végül is egy, ugye a föld történetet földtörténeti korokra osztjuk, amiben, mit tudom én, ugye a populáris kultúra számára a kréta, jura, triász korok az ismerősek, amikor a dinoszauruszok éltek, igen, és ezeknek tudja a legtöbb gyerek a nevét, legalábbis én ezt már gyerekkoromban tudtam, ezt a hármat, mert nekem fontosak voltak. És amiben most élünk, az meg elmenetileg a holocén kor.
Így van.
Ami körülbelül 10 000 évvel ezelőtt kezdődött, és ezek a különböző földtörténeti korok, ezek mondhatjuk úgy, hogy mindegyik ugyanazonnak a bolygónak globális értelemben egy más működési módja. Tehát más volt, kicsit vagy nagyon különböztek ezek egymástól, más volt a légkörnek az összetétele, más volt az időjárás, más élőlények éltek, vagy nem is éltek élőlények az egészen koraiakban, stb. A holocén kornak az a különleges fontossága, hogy az időjárás rendkívül stabillá vált. Tehát például Európában akkor alakult ki az, hogy 4 évszak van. Az, hogy az évszakok évről évre nagyjából ugyanú olyan hőmérsékleteket jelentenek.
Még a kis jégkorszak alatt is, ami volt egy 250 év.
Igen, de az minimális pontosan változás, igen, ahhoz képest, amilyen kilengések korábban voltak.
Így van.
És ez a nagy stabilitás tette lehetővé azt, ami az emberiségnek a népesség robbanása, és hát a civilizációs, az összes kulturális vívmányunkat azért tudtuk megtenni, mert nem kellett azokkal a korábban élethalál harcokat kellett vívnunk, amikor még nem tudom, mi évmilliókkal ezelőtt az ember elődök próbáltak fejlődgetni, akkor nekik sokkal nehezebb természeti körülmények között kellett lenniük egy darabig. Az utolsó 10 000 év tette lehetővé, egy mezőgazdaságunk legyen, hogyha elvetem a búzát, akkor körülbelül tudom, mikor fogok és mennyit learatni. Ez lehetővé tette a letelepedett életet, és azt a annak a világnak a kialakulását, amit most ismerünk.
És te ezt nevezed, vagy ezt nevezik a kutatók a holocénnak, és az antropocén?
Az antropocén, az pedig egy újabb kor,
igen,
aminek most a határát valahol az 50-es évekre teszik.
Ami az 1950-es évek.
Az 1950-es évekre teszik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember létszámában, technológiájában, és a bolygó megváltoztatásának a léptékében, hatékonyságában olyan jelentős erővé lépett elő, ami már alapvetően változtatja meg a játékszabályokat, és ezért már nem, például nem tekinthetjük olyan stabilnak a rendszert, mint amilyennek a holocén korban. Tehát a holocén korban az volt az elképzelésünk, hogy a bolygó nagy, az ember kicsi, az élőlényeknek nagy sokassága van, és ennek egy nagy vagy növekvő, de végülis kicsi halmaza az emberiség.
Simán elférünk rajta, nem
simán
bántjuk
elférünk,
a rendszereket.
Nincsen gond, és igen, persze csinálunk ezt-azt, de igen, alapvetően a bolygó stabil és önmagát intézi. És az antropocénkor az azt mondja, hogy ez a 7 milliárd, és hát ki tudja, hol fogunk megállni sok
hát
milliárd ember. 10-11-9, igen, ki mit mond.
Igen.
De mindenesetre ez a mennyiségű ember, ez olyan mértékű változtatásokat visz végig, akár a fizikai anyagmozgatásra gondoljunk itt.
Igen.
Tehát az, hogy mennyi cementet használunk el egy évben, az olyan sok milliárd tonna, hogy az a kibányászott kőzettől elkezdve a légkörnek a megváltoztatásáig érdembe befolyásolja a Földnek a domborzatát, a légkörnek a szennyezettségét, ugye a szén-dioxid kibocsátással is összefügg. És akkor most még csak az építőiparról
beszéltünk. És akkor a biológus felségről nem is beszéltünk.
Így van. Tehát, és alapvetően a mi szándékaink, azok jobban, ugye a mezőgazdaság, tehát a szárazföldi területek 20-valány százalék a mezőgazdasági uralom alatt áll. Tehát már nem a biológia szabályozza önmagát, hanem mi szabályozzuk a biológiát. Tehát átvettük az irányítást a bolygó fölött, és ez egy olyan korszak, amikor a felelősségünk abban az értelemben megnőtt, hogy a képességeink radikálisan mások összemérve, mondjuk egy gorillával. 200 évvel ezelőtt a képességeink a gorillával összemérve többé-kevésbé, hát jó, nagyobbak voltak, de alapvetően a bolygó úgy működött, ahogy előtte is működött.
De nem voltunk annyian, ugye nagyjából, emlékeim szerint 1970-hez képest, nem az 50-eshez képest, megduplázódott az emberiség létszáma. Tehát 50 év alatt duplázottunk előtte, meg sokkal lassabb volt ez a növekedés, ez a ember lélekszám növekedés. Tehát már emiatt is, hogy olyan sokan lettünk.
Igen, hát József Attila sohajtozik, hogy már 2 milliárd.
Na, és ugye most már 7,5 milliárdon vagyunk, igen. Tehát rendkívül felgyorsult. Jó, meg a technológia is, meg a jólétünk is, ugye egy csomó olyan természeti erőforrás használatot eredményez, aminek nem látjuk, illetve látjuk, vagy sejtjük a következményeit, és ez a bizonyos reziliencia, fogalomkör, módszertankör próbálná ezt kezelni. És az antroposzint értem, tehát ez egy külön társadalmi geológiai minikorszak, talán ezt így lehetne nevezni. Beszéljünk egy kicsit a másik fogalomról, a billenési pontokról, vagy ahogy más is szoktuk mondani, kritikus átmenetekről.
Igen.
Erről is lesz egy fejezeted.
Igen, tulajdonképpen végülis szerintem ez a központi üzenete a rezilienciának. Tehát a reziliencia és a kritikus átmenetek az egy fogalompár, mondjuk így. Tehát a rendszer annyira reziliens, amennyire meg tudja előzni, hogy őt kritikus átmenetek érjék.
Megelőzni, vagy legalább kezelni az átmenetet?
Hát ha már átmenete van, akkor elméleti értelemben az már nem reziliens.
Aha.
Az egy másik kérdés, hogy sok esetben nem elkerülhető az, hogy megváltozzon a rendszer.
Így van.
Vagy már megváltozott egyszerűen.
Csak mi nem tudunk róla.
És akkor igen, az olyan is van, hogy már úton van egy nagy változás, csak a mi léptekünkkel ez még úgy nem látszik.
Sokkal előbb kezdődnek a változások, mint ahogy észrevennénk.
Igen. Tehát formailag nézve a dolog úgy van, hogy addig reziliens, amíg nem történik kritikus átmenet, de a kritikus átmenet az, hogy egy ilyen billenésszerű, hirtelen változás van, azért az elméletileg pozitív is lehet. Tehát
van remény.
Van remény. Tehát egyébként a billenőpont fogalmát... Mondj
erre példát, tudsz erre példát
mondani? Igen, mondok egyet. A társadalmi mozgalmakat szokták, én nekem a kedvencem az a budapesti bringás szubkultúra,
aha.
Ami egy, most már 10-valahány éve indult.
Így van.
És ugye az első ilyen critical mass bringás felvonás az illegális volt, kb. 100-an voltak rajta, és néhány...
Hát az a 2000-es évek elején volt,
igen,
így
igen,
van.
Néhány ilyen kicsit megszállott, igen. Kicsit anarchista, kicsit nem tudom, elkötelezett ember, azok úgy gondolták, hogy ők igenis biciklizni akarnak ebben a városban, ami egy teljes nonsens volt akkor.
Ez így van.
És elindították ezeket a felvonulásokat, amin egyre többen és többen voltak, és én emlékszem, volt az a bizonyos legnagyobb, amit aztán később mondták, hogy most már ez elég nagy volt, úgyhogy ez volt az utolsó, akkor 80 ezeren voltunk, azon én is ott voltam. És hát közben a politika végül is lekövette a társadalmi változást, és morogva, de lettek bicikliutak, meg lett most már közbicikli rendszer, meg minden lett, mert egyszerűen a város lakói elkezdtek biciklizni, és akkor a különböző polgármesterek meg egyéb döntéshozók, azok ekket fogadniuk azt a tényt, hogy a társadalomban történt egy ilyen változás.
Nem is kerül olyan sokba különben ráadásul.
Nem is kerül olyan sokba. És egy hasonló változás lezajlott Koppenhágában, csak előrébb vannak még pár 10 évvel, és ott aztán télen-nyáron, és mindenki biciklizik.
Hát meg Amsterdamban is, persze.
Igen, igen. Tehát, hogy ezek a fajta, és ez úgy tud elkezdeni, ez ilyen fajta változás megtörtént úgy, hogy hát 3-4 ember aki ennek az egész bringás mozgalomnak az ős atyai, igen, például a néhány éve meghalt László János, a Kerékpáros Klub elnöke, igen, ő volt az egyik, aki nagyon sokat tett azért, hogy, hogy ez az egész egy ilyen szerethető valami legyen, tehát kell ehhez nyilván egy jó vezetői karakter, de még voltak páran, akik ma is csinálják, és ez a változás egy nagyon hirtelen változás volt Budapest életében, talán ezért is nyögött ennyire a politika ez alatt a változás alatt, mert nem ezt szokták meg. Tehát ez például egy olyan változás, ami pozitív,
ez egy,
és
ez egy pozitív billenési pont volt. Igen.
De igazából, ha már emlegettük a Balaton igen, most már nem zöld. És igen, mikor visszaváltozott, az is nagyon gyorsan történt.
Aha.
Tehát az ökológiai rendszerek is tudják ezt, hogy terheljük, hirtelen szétesik az egész, és akkor elkezdjük, próbáljuk kitakarítani, nem megy. De hát most nem akarom ennek a kémiáját itt megbontani, de ha csináljuk szépen a dolgunkat szorgalmasan, akkor egyszer csak megint elér egy kritikus pontot, és akkor megint 2 vagy 3 év alatt tisztult ki.
Így van, nagyon gyorsan.
És akkor beáll egy új működés, és akkor akkor tiszta víz. És akkor megint új fajok népesítik be, vagy új közlekedési szokások terjednek el, mindenki, tehát amikor az autósok, nem kell átülni biciklire, elég, ha csak az autósok gondolnak rá, hogy bármikor kijöhet a következő sarkon egy biciklis, bármikor, mit tudom én, és amikor megváltozik a gondolkodásmód, vagy a rendszernek az ökológiai működése, vagy hát attól függ, milyen rendszerről beszélünk, akkor hirtelen változás történik. Uh-huh. Tehát ez társadalmi változás is lehet, ökológiai változás is lehet, jó és rossz irányba is mehet, és még egyet tekerek a dolgon, hogy a reziliencia úgy is használható, hogy van valami, amit nagyon szeretnénk megváltoztatni, de nem annyira akarja ő a rendszer, hogy megváltoztassuk. Tehát mondjuk a mostani gazdasági
a
rendszernek...
Jó erős rúgói vannak, és nem enged.
Így van, tehát a mostani gazdasági rendszer azzal, hogy mondjuk a globális kapitalizmusban, hogy ha valamit itt szabályozok, akkor átviszi azt a tevékenységet egy másik országba. Tehát, hogy hiába vezetünk be mondjuk az Európai Unióba szigorú környezetpolitikát, Dél-Kelet-Ázsiába, hát nagyjából azt lehet csinálni.
És onnan vásároljuk a termékeket.
És akkor visszahozza a terméket a boltok polcáról. Tehát az európai fogyasztók semmilyen változást nem érzékelnek, az európai választópolgárok, akik persze ugyanezek az emberek, örülnek, hogy nálunk szigorúak a szabályok.
És büszkék rá, hogy milyen szigorúak.
Az európai politikusok is megveregetik egymás vállát, és Dél-Kelet-Ázsiában pedig a megfelelő vegyszereket belöntik a megfelelő folyókba. Tehát ez nem csak cinizmus, hanem ez egy rendszernek a működése. Ez a rendszer, ez elég rugalmasan tud alkalmazkodni ahhoz, hogyha őt megpróbálják szabályozni.
És amiről majd te írsz, és ugye vannak már erre néhány kitűnő nagy elemzőkönyv, ugye angol nyelven elérhető. Ők ezekben a könyvekben, amiket talán olvastál egy-kettőt közülük. Mit mondanak? Tehát ez a reziliencia köré szerveződő gondolatrendszer, fogalomrendszer, módszertan, ez milyen módon segíthet majd? Kell hozzá globális összefogás, vagy elég régiók, elég egy ország, elég
hát
egy még kisebb
mind
csapat?
A kettő. Tehát a reziliencia azért került az elő. Igazából ez is egy elég régi fogalom. Tehát az ős tudományos cikk, amiben először leírták ezt a kifejezést, az 73-as. Tehát
igen.
A klasszikus fenntarthatósági irodalommal nagyjából egykorú.
Igen.
De a reziliencia nyilván előtérbe kerül akkor, amikor elkezdünk aggódni, hogy nem lesz itt fenntartható fejlődés.
Aha.
Tehát tudjuk, hogy lesz baj, és a bajjal kéne valamit kezdeni, és akkor fölmerül az a kérdés, hogy mi tesz minket rugalmassá, mi tesz minket alkalmazkodó képessé. És akkor ez értékelte fel a rezilienciának a fogalmát. És mind a két szinten, tehát globálisan is lehet, az a három nagy probléma, amit mondtam, a klímaváltozás, kémiai szennyezések, biodiverzitás, ez egy globális tanulmányból származik ez a konklúzió, hogy ez a három fő problémánk. De lokálisan is lehet. Tehát mondjuk mondtuk a Balaton példáját, de ugyanígy, nem tudom én, az északi középhegységnek is azt is lehetne egy lokális rendszerként, vagy ugye Magyarországon a homokhátság egy ilyen klasszikus hely, ahol bizonyos helyi problémák, a helyi mezőgazdaságot megnehezítik, és ott helyi megoldásokra van szükség. Tehát szerintem azért jó ez az elmélet, mert segít nekünk azt mondani, hogy lesznek nagy problémák, és én amelyik szinten most épp gondolkodom, azon a szinten tudom alkalmazni ezt a gondolkodásmódot. Az nem azt jelenti, hogy mindent meg fogok úszni.
Ez világos.
Sőt, persze. Azt jelenti, hogy ez egy olyan boxmeccs, ahol be kell menni a ringbe, fogok kapni 3 óriási nagy pofont, és kék monoklival a szemem alatt fog kijönni a ringből, de nem biztos, hogy KO-t kapok. Tehát alapvetően erről beszélgetünk, hogy elfogadom azt a tényt, hogy kapok 3 gyomrost, és cserébe megpróbálok alkalmazkodni ehhez a helyzethez, hogy mindenképpen harcolnom kell majd azért, hogy a számomra legfontosabb rendszerelemek azok vagy megmaradjanak, vagy én alakíthassam át őket olyanná, hogy a számomra a legfontosabb értékeik megmaradhassanak.
Szerinted ezt néhány tudóson kívül, meg néhány szakírón kívül mennyire ismerik a világvezetői?
Hát, szerintem
ilyen... Otthon, mert az, hogy politikai taktikát, azt most hagyjuk. Tehát, hogy mennyire lehetnek tisztában ezzel? Hogy
szerintem
vannak ilyen módszerek?
Felszínesen... Hát, nem tudom. Nekem nem utal rá nagyon sok jel, hogy nagyon komolyan foglalkoznának vele. Talán észak-európai országokban pont talán a rezilienciának az ős hazája, annak ellenére egy kanadai fickó találta ki, az aha, lényegében azért Stockholm.
Uh-huh.
És
ja, igen, Stockholm.
A svédek azok csinálgatnak ilyesmit, meg vannak nagyvárosok, főleg ilyen megacitik,
igen,
akik nagyon érzik, hogy nyakukon a kés. Tehát ha egy Shanghaiból vagy egy Taipeiből elfogy a víz, akkor ott elszabadul a pokol.
Víz is, meg a közlekedési rendszerre gondolnak.
Tehát, hogy nekik muszáj arra gondolni, hogy mert Budapesten se lenne mókás, ha elfogyna az ivóvíz,
hát,
de egy 10-20-szor akkora városban az 10-20-szor akkora problémát jelent, vagy még nagyobbat. És ezek nagy erőforrásokkal is bírnak, tehát pénzügyi erőforrásokkal bírnak ezek a városok, és tudnak és akarnak sokszor tenni. New Yorkban is azért, amikor életükben először láttak egy hatalmas 4-es fokú hurikánt, akkor azért elgondolkoztak egy-két dolgon.
Igen.
Tehát talán főleg városok szintjén szerintem vannak érdemi lépések. Uh-huh. Volt is egy ilyen nagy nemzetközi projekt, a 100 reziliens város.
Igen, így van pontosan. Van egy kitűnő honlapja, vannak jó példák,
igen,
stb.
Tehát ott szerintem történtek értelmes dolgok. Vannak benne európai városok is, Barcelona, Amsterdam.
Hát Barcelonának is gondja van a vízzel például. Igen.
Tehát vannak ilyenek, országos szinten én nem láttam még nagyon ilyet, és mezőgazdaságban még vannak, akik, főleg szintén akik érzik, hogy nyakukon a kés. Tehát,
akik, nem Magyarországon, gondolom.
Bár nekünk is nyakunkon a kés, de igen.
Hát a talaj, igen, talaj állapotban is, ha többi, azok azért az.
De vannak, akik mezőgazdaságban is gondolkodnak azon, hogy... És hát vannak, akik nem teljesen ebből a gondolkodásmódból, de elkezdtek átállni olyan mezőgazdasági technikákra, amik viszont reziliensebbnek mondhatok, például én a permakultúra.
Köszönöm szépen, Béla, hogy itt voltál közöttünk ebben a műsorban, és nagyon remélem, hogy idén már olvashatjuk a könyvedet.
Én is remélem.
Szép jó estét kívánok mindenkinek.
Jó éjszakát.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.